Tetőterasz. Ez a beszéd. Hétfőtől péntekig, este, a 6 órai hírek után. Rostás Péter István műsora. Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Szerdán tavasz lesz, van egy ilyen sláger, amelyet időnként beszoktunk játszani a műsorainkban. Most azért még mindig bőven január van, még a tavasz arrébb, de mivel egy újabb etap kezdődik a világpolitikában, Trump elnök második mandátumával, mégiscsak idényt nyitunk Ady Andrással, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, bejelentkezett ide a tetőteraszra, és az első kérdésem, András, az, hogy ugye lefutottak a kommentárok, szövegeket, elemeztek, jelzőket emeltek ki, mindenféle a speechből részleteket próbáltak így úgy interpretálni. A First Lady kalapja is ugye bőven-bőven kommentek gyűrűjébe került. Na de hogyha egyet szusszanunk, hátrébb lépünk, akkor ezeknek a kommenteknek a kritikáját kéne megejtsük, bármilyen felszínesen és vázlatosan is. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm.
Miről szólnak ezek a reakciók? Egyfajta felfokozott figyelemről, a sajtóra jellemző, hát ha nem is harsányabb tónusok vadászásáról, de mindenképpen valamit ki kell emelni, valamit ki kell domborítani. Vannak benne túlzások, vastagon megnyomott ceruza jelek, de alapvetően nagyjából ezt vártuk, vagy ez volt várható, hogy így személytelen ebből fogalmazzak?
Engem ami meglepett, hogy ebből a kimondott hangzavarból mégiscsak kiemelkedik egy pár média jelenség, fogalmazzak úgy, amely hát többre vállalkozik tulajdonképpen, mint hogyha a kávézatból próbálna meg jósolni, és hát ez volt az egyik zavaró feelingem nekem is, hogy egyrészt szélesen, színesen és hosszan ecsetelik, és inkább ténylegesen inkább a európai vagy pro-európai médiumok azt, hogy mennyire előreláthatatlan, kiszámíthatatlan figura Donald Trump, hogy az még hagyjám, hogy tulajdonképpen ha minden fumble, minden komoly előrelátás bejön, akkor hazavágja Amerikát egy kicsit gazdaságilag, már mondjam úgy erkölcsileg már nem sokat lehet rajta javítani idézőjelesen, de a probléma az, hogy akkor tulajdonképpen hazavágja a második világháború utáni világberendezkedést vagy berendezettséget, pontosabban azt, ami megmaradt ezekből az évtizedekből, mert azért azt nagyon sokan elfelejtik, hogy mondjam csak az 50-es évektől errefele kialakult trendekből nagyon kevés maradt talpon már, de hát ezek valahogy így lehetne a végleteket összefogni, a végleteket röviden meghatározni. Nos, hát például a PBS-nél láttam egy ilyen elég érdekes elemzést. Csak azért mondom zárójelben, hogy furcsa, érdekes elemzés, mert úgy fogalmaznak, mintha ennek az újabb terminusnak valahol a közepén lennének legalább. De hát ám legyen, egy friss szellőnek ígérkezett ez az egész dolog, ebben az egész nyomasztó tálalásban, és hát itt olvasom, vagy olvastam, hogy nagy ellentétek bontakoznak ki az első terminus és a mostani között, és ilyen érdekességeket emelnek ki, hogy akkor a lévén, hogy az első terminusban Trumpnak nem sok hát adminisztratív, meg úgy egyáltalán politikai tehetsége és tudása volt, ugyebár innen eredeztethetőek azok a akkord hiányok, azok a széthúzások, amelyek jellemezték tulajdonképpen hát abból a négy évből az első hármat mindenképpen, és egyfajta interrepublikánus széthúzás is volt, véleménykülönbségek, amelyek blokkázókhoz, tehát működési blokkázókhoz is vezettek. A mostani viszont úgy néz ki, hogy a mostanira Trump összeszedte magát, egy kicsit másképp fog megnyilvánulni, és elsősorban említik a Heritage Foundation-t, vagy az America First Policy Institute-ot, akik amerikai források szerint, és bár Donald Trump ezektől úgymond hát elhatárolódott, nem használja őket, de hogy nagyon is részt vettek abba, hogy egyfajta kormányzási, uralkodási programot, platformot állítsanak össze számára, sőt néhányan az első napok a elnöki rendelet furorját is erre vezetik vissza, tulajdonképpen alaposan előkészített aláírásig előkészített dokumentációkról, dokumentumokról, döntésekről van szó, és még érdekes az is, hogy ugyebár egyfajta szektársodási, magánszektársodási folyamatról beszélnek, ahelyett, hogy a republikánus pártot említenék, és felhozzák érvként azt, hogy míg az első periódusban tulajdonképpen lehetett arról beszélni, hogy a GOP-on belül voltak ellenhangok, vagy nyugtató hangok, vagy figyelmeztető és fegyelmező hangok Trump fele, mint például említik a Paul Ryan szinte jelenséget, vagy a Mitch McConnell jelenséget, addig a most elég aggasztóan néz ki tulajdonképpen a képviselőház is, ugyebár egy Mike Johnson teljesen lakályosodott közreműködésével, illetve hát a szenátusi többség líder tulajdonképpen, aki szintén egy elég fura és amerikaiak szerint gondolatlan, megfontolatlan figura ez a John Thune. Ez várható most. Megemlítik természetesen azt is, hogy színre lépett viszont a mostani regnumba egy Susie Wiles nevű hölgy, aki úgy néz ki, hogy az elnök személyes csoportját, csapatját támogatói és legszorosabb munkatársi csapatját fogja össze, és hát erről a hölgyről minden fanyalgás dacára az amerikaiak meglehetősen pozitívan nyilvánulnak meg. Igaz, hogy a pozitívumok között szerepel az is, hogy egy igazi adminisztratív és politikai raptorról van szó, úgyhogy valószínű, hogy erre vezetik vissza azt, hogy kevesebb lesz a széthúzás, kevesebb lesz a blokkolt tevékenység Trump körein, belső döntnöki körein belül várhatóan most, mint amilyen volt az első alkalommal. Ami viszont aggasztó számukra is, hogy tulajdonképpen időközben eltűnt az Európa, és akkor itt most visszacsatolok Európához, tulajdonképpen eltűnt az európai régi gárda, itt felhozzák Angela Merkelt, vagy legfrissebben Justin Trudeau-t, a régi gárda, a régi európai gárda, amely meg tudott felelni Donald Trumpnak, és helyette megjelentek hasonló elszabadult hajóágyuk, mint például Giorgia Meloni, és így tovább sorolhatnánk a közel a szomszédságban lévő országokból is neveket. Ezt az elemzést emelném ki. Igen, ez is olyan meglehetősen finomvegyesen elkeseredett, és egyfajta kényszer, hurrá optimizmussal ír. Ami érdekes, mondom még egyszer benne az, hogy olyan megfogalmazásai vannak, mintha már legalább 2 évet maguk mögött tudnának.
Ez a tetőterasz.
Pedig csak 2 nap, jó bő 2 nap telt el a Trump második mandátumából, amit viszont azért egyértelműen hát meg kell állapítanunk, hogyha itt kvantifikáljuk legalábbis, húzzuk a strigulákat, az, hogy tényleg Amerika az első, legalábbis ez a az első benyomásunk, mert a rendeletek túlnyomó, sőt, szinte nyomasztó hányada az belpolitikai, illetve maximum úgy külpolitikai, hogy határügyeket, illetve hát a mexikai bevándorlásra vonatkozó helyzetet ugye vették fókusz alá. Tehát, hogy várnunk kell addig, amíg, hát nem tudom, felemeli a tekintetét, észreveszi, hogy van ezen a világon egy Európának nevezett kontinens, annak a keleti részén egy konfliktus. Ez esetleg azzal is magyarázható, hogy a beiktatása előtt sikerült összehozni a gázai tűzszünetet, ami hát végül is ilyen osztott babér Biden és Trump, hát mondjam azt, hogy hozta alá, vagy mindenképpen arra tudunk gyanakodni jó eséllyel, hogy mindkettőjüknek jócskán volt ebben szerepe. Tehát, hogy ezzel kvázi kibekkelte azt, hogy oké, most akkor külföldön van egy hát, részsiker, inkább figyeljünk oda, hogy mi van az 50 államon belül.
Igen, jó, hogy említetted a gázai ügyet, ez eléggé aggasztó jelenség szerintem, mert ugyebár a tűzszünet létrejöttét nagyon-nagyon gyorsan igyekezett meglovagolni, és magának vindikálni tulajdonképpen a sikert. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert majd meglátjuk még legalább az első a szakasza érjen véget, és úgy érjen véget ennek az egyezménynek, vagy minek nevezhető, hogy akkor az mind a két fél számára egy elfogadható vég legyen. De hát addig még van jó néhány hetünk. De azonnal nyerekbe lendült, és kijelentette, hogy igen, ez neki tulajdonítható. Apró zárójel, ha már a reakciókról beszéltünk, megszólaltak olyan hangok is, hogy igen, és csak érdekességképpen, hogy igen, egy disztruktív figuráról van szó, de amint látjuk például a gázai ügyvitelt illetően is, adott esetben hosszú-hosszú hónapok óta folyó hoci neszi kellős közepében nem árt, hogyha belerobban egyfajta ilyen disztruktív, ők maguk fogalmaznak így, egy ilyen szétbontó, sokterápiaszerű, előbb szétziláló, majd újra, adott esetben újra összerendező erő, és valószínűsítik ők, már ennek a véleménynek a képviselői, hogy a gázai egyezményben is szerepet játszott. Ha szerepet játszott, hát itt játszott szerepet Donald Trump, hiszen azt azért ne felejtsük el, hogy itt legalább 8 hónap kemény diplomáciai pingpong játszódott le emögött az esemény mögött, és az viszont a Biden korszak, vagy a Biden időszak eredményének mondható. Kimondottan érezhető volt arra, hogy a Biden adminisztráció a igazi rövid távfutóként az utolsó métereken próbál ráerősíteni a tárgyalásokra, és úgy nézett ki, hogy vagy úgy néz ki, nekem egyfajta meggyőződésem, hogy a Trump effektus beszámolva természetesen itt az ők sikerükről lehet igazából beszélni, de igen, az egyik hiány, amire felfigyelt nagyjából mindenki, az volt, hogy magába a iktatási beszédbe ből pontosabban hiányzott Európa, hiányzott az orosz-ukrán vonal.
András, szintén megfigyelők azt mondják, vagy legalábbis ilyen hasonlattal, ugye vázoltad ezt a külön vagy eltérő viszonyulást a közel-keleti válsággóchoz. Mondják, vagy legalábbis van egy ilyen olvasat, hogy míg Biden az ukrajnai háborút válságként kezelte, Trump valószínű feladványként fogja megközelíteni.
Hát ebben mindenképpen lehet valami, mert körülbelül egy napra erre a hiányérzetre rá, egy napra kezdtek megjelenni olyan anyagok, amelyek tényleg ezt a jövendőbeli viszonyulást boncolgatták, és hát nagyon sokan elfeledkeztek arról, hogy Donald Trumpnak nem ez lesz az első találkozása az orosz kérdéskörrel. Ha jól emlékszem, akkor valahol 95-97-ben, mikor volt egy oroszországi Miss Universe rendezvény, amire elment Donald Trump, és hát ez most Orbán legend vagy nem, de úgy maradt meg az akkori köztudatban, hogy miután a Vöröstér melletti GAM üzletházat megszemlélte, akkor ugye volt bűvölve ettől, hogy eldöntötte, hogy át kell adja, meg kéne vásárolja, le kéne rombolja, és helyébe fel kéne építeni egy Trump Tower-t. Most ugyanezen nyelvek szerint lévén, hogy 95-97-es, tehát a 90-es évek közepi periódusa volt ez, és csak eljutott a pénzember Donald Trumphoz az, hogy Oroszországról van szó, és éppen adott esetben egy kommunista párti visszabillenési kísérlet zajlott Oroszországba, hogy talán nem lenne ez egy betonbiztos befektetés, úgyhogy állítólag ezért állt el ettől az egész dologtól. Ami viszont, és apropó Trumpi potenciális viszonyulás az orosz és orosz-ukrán kérdés iránt, ami némi fényt vethet erre. Elméletileg nyílt titok az, hogy a november 5-i választási nyereség után állítólag Donald Trump és Putyin beszéltek telefonon. Na most ez amerikai oldalról röppent fel először, az orosz oldal nagyon úgy nézett ki, hogy mélyen hallgatni akar erről, hogy ez igaz, nem igaz. Egészen addig, hogy ha jól emlékszem, akkor Peskov most már kénytelen, kelletlen nyilatkozott, hogy nem, szó se volt egy ilyen beszélgetésről. De mintha büntetni akarnák az amerikai oldalt, a Trumpi média oldalt, amelyik lanszírozta ezt az egészet, rögtön beleszálltak a feleségébe, a Trump feleségébe, Melania Trumpba, és hát elég mondjam úgy indecens vagy indecensként beállítható képsorozatokat hoztak le a hölgyről. Úgy hirtelen emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy milyen ismerős eljárás ez tulajdonképpen. Kreáljunk itt egy ilyen erkölcsi hullát, nagyon-nagyon oroszos, secret service-es íze volt az egész leépítésnek, dekonstrukciónak tulajdonképpen, illetve annak, hogy akkor megpróbálják a figyelmet egy ilyen előzetes egyezkedésről, tapogatózásról elterelni. Most ezek után, és úgy néz ki, hogy sikeresen próbálkoztak, mert hogy ez az egész telefonálás, nem telefonálás vita odáig csitult, sőt odáig torzult, hogy a mostani meggyőződése sokaknak az, hogy Donald Trump utazási és látogatási listáján fontossági sorrendben kettő ország és kettő líder van, az első az Kína lenne, és a második Oroszország. Az orosz kapcsolatfelvételről még óvatosabban jutottak ki hírek a Trump körökből, míg a kínai kapcsolatfelvételt egyenesen találkozóval szeretné nyíldeütni Donald Trump, úgy a potenciális Putyin találkozót azt elméletileg egy telefonbeszélgetéstől teszi függővé. hogy miért óvatos, miért tartana, de amúgy bejáratott normálisnak számító diplomáciai kapcsolatfelvétel, vagy újrafelvétel, vagy felmelegítési lépéseket csak találgatni lehet. Pont Donald Trump.
Vajon van-e annak jelentősége, hogy ezek a találkozók hol fognak majd lezajlani? Tehát, hogy az Air Force One az Pekingben landolni fog, mondjuk. Ezt valószínűbbnek tartom, mint azt, hogy akár Moszkváig eljutna az amerikai elnök, lehet, hogy inkább egy Genf, egy svájci semlegesség, igen, vagy egy bármilyen egyéb harmadik országbeli díszlet tűnik nekem valószínűbbnek.
Hát díszletként egy adott pillanatban még közép-kelet-európai országok is baráti, orosz baráti országok neve is felvetült, úgyhogy, és ilyen esetben adott, akár azt is el tudom képzelni, hogy érkezhet feltérés egy Robert Ficotól is például, és így tovább lehetne a szerte hullott V4-ekből. Villámgyorsan kivenném a lengyeleket.
De még mindig marad két dobás, igen.
Pontosan, igen. Tehát érkezhetnek még ilyen felajánlások, igen.
De ez a történet, ugye azt mondta a speechben, hogy béketeremtő és egyesítő, és ugye nem nevesített, tehát ez tényleg nagyon fontos, hogy nem tért ki rá. Lehet ez egy taktika, tehát hogy tulajdonképpen nem akarja azt éreztetni, hogy neki most ez sürgős, ez az egyeztetés, de azért, és tudjuk, hogy a 24 óra is csak egy retorikai fogás volt, mint a Grönland, mint a Panama, stb. Ezt már onnan is kaptunk visszajelzést, ugye az egyik külügyi államtitkára mondta, hogy hát ez csak a diskurzus szintje, most nem kell ennek teljesen, sőt, igen, csak kritikával kell ezt fogadni, amit mond. Nyilván van annak üzenet értéke, hogy egyfajta expanzív retorikával érkezik meg, de hogy akkor a 24 nap is szerintem még mindig bőségesen kevés ahhoz, hogy bármi konkrétumot lássunk itt az ukrán helyzettel kapcsolatban. A 24 hét az már inkább, mert ott már azért szerintem már nyomasztaná, hogyha elkezdődik a mandátum, és egy fél éven belül nincs minimum egy konkrét előkészítés, tehát hogy nem látjuk azt, hogy valahol a nyár környékén mégiscsak találkoznak ezek az emberek.
Hát, hogyha azt vesszük, hogy a Putyin a beiktatás körül lanszírozta azt a, hát az neki igazán könnyű a dolog, mibe kerül neki, alapon lanszírozta azt a hajlandóságát, hogy bármikor is hajlandó találkozni Trumppal, természetesen azzal a káveáttal, hogy olyasmiről beszél csak, ami eddig is az elképzelései, tervei része volt, már ami Ukrajnát illeti például, tehát hogy a putyini elképzelésekből nincs az a Donald Trump, akinek a kedvéért engedne. Hát láthattuk, hogy máma történt meg az, hogy akkor Trump szinte kötelezőnek érezte azt, hogy legalább a látszatát annak fenntartsa, hogy ő indított, és ő fogalmazott először, és kellőképpen beleszállt Oroszországba, tehát úgy látszik, hogy fenn akarja tartani mindenképpen ezt az imidzset, illetve le akarja törni a putyini viszonyulásnak az élét, a potenciális élét, nem akarja megszerezni azt az örömet, azt a győzelmet Putyinnak, hogy akkor egy ebben a kimondott tárgyalási konstellációban egy nyertes félként, vagy egy, nem is nyertes, bocsánat, hanem inkább egy fölénybe lévő, vagy fölényből induló félként vehet részt Oroszország. Hát inkább mindenképpen a Trumpi egónak és hübrisznek megfelelően akkor nézzen úgy ki a dolog, hogy ő már is egy burkolt vagy kevésbé burkolt fenyegetéssel, rámordulással, ennyi beennyézéssel indított, de hát ha már Panamát említetted, vagy Grönlandot említetted, vagy beszélhetünk itt a mexikai öböl keresztülhúzva, amerikai öböl kérdéséről, beszélhetünk Mexikóról, és akkor beszélhetnénk arról is, hogy például ennyi erővel az oroszok is felhánytorgathatnák azt, hogy mennyire kisemmiszték őket Alaszkából annak idején, vagy a franciák sírelmezhetnék a Louisiana ügyletet.
Hát vagy visszakérhetnék Suezt, mert ugye azt végül is ugye ők tervezték meg, építették meg, kockáztattak.
Igen, én attól tartok, hogyha Trump így folytatja a határmódosítások kérdéskörének feszegetését, akkor tulajdonképpen egy ligába kerül valahol Putyinnal, és ezt szerintem mindenképpen el szeretné kerülni, mert most legyek én álnai, felteszem a kérdést, hogy amennyiben összejönne egy Kanada-Amerika határkorrekció például, mennyivel lenne ez egy kóserebb dolog, mint amit tesz Putyin Ukrajna kapcsán. Annyi, hogy egyelőre nem, sőt attól vissza is táncolt, rá is kérdeztek, hogy akkor alkalmazna a fegyveres beavatkozást támadásként, próbálná elképzelni ezeket a kiegyenesítéseket, vagy határszerzéseket, vagy átvételeket, vagy hogyan, nem erről van szó. Kimondottan szerintem Grönland esetében már megvan a kapaszkodó, hisz ott a II. Világháború után már van amerikai jelenlét. Igaz, hogy egy kutató, vagy meteorológiai, vagy mi a fráz központról van szó, de hát most...
Nem tudjuk, hogy mit kutatnak ott. Maradjunk
igen,
ennyiben.
Igen. Tehát szerintem el kéne kerülni ezt a hasonlatot. Nagyon-nagyon komolyan el kéne kerülni ezt a hasonlatot.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Hasonlatról beszél Ady András, a két diskurzust összevetve, tehát a putyini és a trumpi retorikát párhuzamba helyezve. Vannak is, akik már egy újabb Ribbentrop-Molotovot rikoltanak, de hát azért gondolom a történelem bár hajlamos, spirális úton, ösvényen valamilyen ismétlés jelleget kölcsönözni önmagának, azért ennyire drabálisan nem tudja leképezni újra azt az epizódot. Az viszont egyértelművé válik ebből az első hát trumpi tiráda sorozatból, hogy őt tényleg az érdekli, hogy ott a nyugati féltekén a pozícióit megerősítse, és majd arrébb, vagy hogy mondjam, ezzel párhuzamosan, de mégiscsak kicsit később gondol arra, hogy akkor most ez hogyan működne akár a szintén fontos Közel-Kelet térségében, vagy akár ugye a Csendes-óceán zónájában, ami hát nyilván izgalmas, érdekes, de először ő ott akar, ahogy én látom, igen kemény pozíciókat szerezni, vagy nagyon megerősíteni a már meglévőket.
Igen, az eddig belebegtetett, vagy már folyamatban is lévő rendeletek, rendelkezések között zömmel egyelőre olyan, tehát belföldiek szerepelnek, hát a szövetségi alkalmazottak fizikai megjelenés kötelezettsége, hogy nehogy már távmunkát végezzenek ellenőrizhetetlenül, vagy értelmezhető ez egy bújtatott alkalmazotti, alkalmazási stopnak is tulajdonképpen, vagy a szövetségi intézmények arra a kötelezés, hogy árcsökkentést alkalmazzanak, ahol csak lehet, és ott is, ahol nem, vagy a Bideni 80 intézkedés visszavonása, ezeknek zöme szintén hazabeszélő, otthoni pályára szóló intézkedés volt, vagy a nemzeti vészhelyzet bejelentése a déli részen, mexikói kérdés. Ja, arról nem is beszélve, hogy az egyik legfurább és az egyik, hát mondjam úgy, elég nehezen végrehajtható és elég hosszmetszeti működésű intézkedés, ugyebár a születési joggal járó állampolgárság megszüntetése, erre nagyon kíváncsiak, hogy hogyan fogják lezongorázni, pont olyan kíváncsi leszek, mint ahogy az ICE egységeknek a feltuningolását, illetve masszív alkalmazási felduzzasztását fogják, hogyan fogják levezényelni Mexikó esetébe. Tehát igen, inkább egyelőre befele szóló dolgok. Nem akarok arra gondolni, hogy a Trumpi elképzelés szerint ezek hamaribbak, azonnalibbak, jobban előkészítettek régebb óta megrágott témák, hiszen ezeknek a 90%-a tulajdonképpen átnyúlik az első terminusára, ott lelhető fel legalább gyökerek szintjén ezek a problematikák.
És hát vastagon kampánytémák voltak, majdnem mindenik. András, mi történik azzal a résszel, amit tulajdonképpen hát az Újperencián túl terjed, jelesen ugye a Párizsi Egyezményből való kilépés, az Egészségügyi Világszervezetből való kilépés elindítása, mert ugye ez egy hosszabb folyamat. Ezek miről szólnak, hogy akkor újra játsszuk? Ha most én kivonulok, akkor lesz egy szünet, meglátjátok, hogy nélkülem nehezebb, és majd visszajövök, ha én diktálom a feltételeket. Van egy ilyen dinamika ebben, vagy egy ilyen háttérbeli hát elképzelés, vagy túl élénk a fantáziám?
Szerintem túlságosan művelt vagy ez a kérdéshez is, mint többszörösen, több rétegben próbálsz gondolkozni. Hát a klímaegyezmény kapcsán nekem hirtelen eszembe jutott, hogy itt olyan díszes társaság közé vagy soraiba írja be magát most ezzel Amerika, mint Irán, csillagos tízes, Líbia és Jemen, tehát tényleg. Nem azt mondom, hogy ez a világ minden tájékán, vagy az aláírók között mindegyiknek a szintjén rózsaszínű leányálónként működött, vagy egyáltalán az elvárt hatásfokkal működött a klímaegyezmény, de hogy nem erről van szó. De hogy egy ilyen érdekes csipet csapatba tartozni...
Miközben van egy olyan főtámogatód, aki ugye nem fosszilis energiából működtetett gépkocsit dobott piacra, nem kis sikerrel.
Igen, és miközben kinyírod szintén rendelkezéssel, kinyírod az ökoautóknak a programját, ami itt ismét sok és sok ezer embernek adott a Biden időszakban munkát. Miközben szlogenként használod a Drill Baby Drill-t, és olyan legislációt, tiltó legislációt semmisítesz meg, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy tengeri fúrótornyokat használjanak, vagy teljesen kigombolt ingmellel essenek neki az olajmosásnak, vagy tehát mind olyan technológiai megoldások lanszírozását jelentheti tulajdonképpen ez a kilépés, és rejtheti ez a kilépés, amely a következő évtizedekben nullázhatja az elérhető, vagy az elérendő értékeket, és újra visszavezeti tulajdonképpen a foszilis anyagok, foszilis energetikai anyagok használatát, tehát eszement dolog, hogy a WHO-ból való visszalépés, ről ne is beszéljek, tehát elég őrült plánumnak tűnik, annál is inkább, mert emlékezünk azokra arra keresztrengetegre tulajdonképpen, ami egy másik beiktatáson helyettesítette a pandémiába meghalt választópolgárokat, és emlékezünk ahhoz, hogy milyen volt a hozzá, emlékezünk arra, hogy milyen volt a hozzáállása Putyinnak az oltásprogramokhoz, mennyire tartotta vagy tartatta be a különböző tiltásokat, maszkviselés és így tovább, otthonmaradási törvényeket, tehát és akkor kilépik a WHO-ból. Tehát én ezeket nem tudom, illetve tudom.
Ez mondjuk még csak egy presszió, András, ez lehet, igen, hogy meggondolja magát, lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor már megéri nem kilépni, ugye ez nem márul holnapra, itt inkább csak beindult egy folyamat.
És Faucit presidential pardonba kell részesíteni jó előre, hogy nehogy akkor egy bosszút álló Trump próbáljon meg akcióba lenni.
Erre egyébként kell számítani, szerintem a továbbiakban, igen, is, hogy lesznek ilyen leszámolás ízű, vagy replika jellegű döntései. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a csapat, ugye, amely hát érdekes, de mindenképpen úgy, ahogy említetted, az egész starthelyzet összefogottabb, profibb, politikailag jobban dizájnolt mandátum kezdett. Ennél fogva a csapat is aránylag, ugye a szelekció, meg a kinevezések, meg egyáltalán az egész hatalomátvételi folyamat vélhetően zökkenőmentesebbnek tűnik. Mikor jelennek meg az első nagyobb repedések, az első dezertálások, az első olyan harsányabb kilépések, amelyek ugye, hát most nem kell nagy fantázia, elkerülhetetlenek, hiszen itt van egy teljesen másként politizáló szereplő, aki nem biztos, hogy befele a csapat irányába kamatoztatja azt az üzleti és tárgyalói érzéket, amit amúgy kifele szokott.
És aki eltér például attól a éppen kialakuló úzustól, és mint ilyen kilóg abból a csapatból, amelyiket nagyon sok elemző úgy fogalmaz meg, mint tulajdonképpen egy tech oligarcha csapat kialakulása. Bár itt arról van szó, hogy Elon Musk már is megvillantotta a fogait, ha lehet így fogalmazni, versus egy Microsoft behódolás. Itt vacsorázásokról volt szó valószínű, és egészen biztosan kampányadományokról volt szó. Egy Microsoft, egy Amazon, egy Meta, egy Google, vagy egy Apple, sőt, aztán ide be lehet hozni egészen nyugodtan a miniatűr vihart egy pohár vízbe a TikTok körül. Hát Elon Musknak a legújabb húzása az az, hogy elég diflamálóan nyilvánult meg akkor, amikor Donald Trump inkább szeretett volna egyfajta OpenAI impérium létrehozásáról beszélni, akkor, amikor Donald Trump arról szeretett volna áradozni, hogy hány bankot és tech óriást tudott felsorakoztatni maga mögé, hogy egyfajta egész nemzeti szintre turbozott tárolóhelyekkel és feldolgozó egységekkel rendelkező, mondom, egy ilyen OpenAI birodalmat hozzon létre Amerikába, egyet, amelyik tulajdonképpen overseeli, tehát átlátja és felülről kezeli adott esetben az összes a hírszerző szerv által szolgáltatott adathalmazt, és erre feld az Elon Musk, akiről már azt is el lehetett olvasni, hogy ő lesz a következő elnök, hát nem lesz ő a következő elnök, mert nem Amerikában született, ugyebár és így tovább, de hogy ő tulajdonképpen az alelnök és a az igazi háttérember, és így tovább, erre elhúzza a száját, és azt mondja, hogy hát a felsoroltak között igazán komoly pénzintézmények, vagy komoly likviditással, háttérrel, anyagi háttérrel rendelkező intézmények nincsenek, úgyhogy ő igazából nem tulajdonít túl nagy sanszot ennek a projektnek. Tehát lám-lám megjelenik megjelennek a repedések, vagy megjelenik a repedés, különben nekem is egyfajta meggyőződésem az, hogy addig, ameddig Elon Musk a pénzes és nagyon hasznos idióta szerepét el tudja játszani, addig egy hasznos komponense lesz, hanem egy alapkomponense lesz a Trump teamnek, de abban a pillanat, sőt, hagyják, hogy egészen nyugodtan...
hogy beleélje magát.
Igen, az európai politizálásba is, amihez aztán az úriember végképp nem ért, de nem baj, annál nagyobb lelkesedéssel műveli, ejteni fogják, az az érzésem.
András, Európa és Amerika, ezt azért még így a műsor vége felé közeledve vesézzük azért ki. Itt volt, rövidre fogva egyfajta üzenetváltás. Csúnyák vagytok, meg kéne szépülni nektek, üzente Trump, most így nagyon érdekesre fazonírozva a diskurzust, aztán innen meg az jött, hogy igen, de mi is tudunk vámokkal visszaütni, tehát azért nem biztos, hogy mi leszünk a legkisebb fiú a hátsó udvarban. Egyelőre ezt érzékelem, hogy egy ilyen gyors üzenetváltás, lássuk, hogy mi lesz, illetve hát kivárja-e Trump azt, hogy például egy hónap múlva lesznek németországi parlamenti választások, hogy ott merre billennek arányok. Vagy még néhány ilyen üzenetváltásra még számítanunk kell. Addig is.
Üzenetváltásra mindenképpen van egyfajta, vagy tapasztalható egyfajta affinitása a már meglévő kialakult krízisekbe való beavatkozás fele, érzékelhető egyfajta, most nem minősíteném, de mintha szeretné a soft underbelly-t úgymond mindenféle létező problémában megkapni. Üzenetváltások lesznek mindenképpen. Azt, hogy Németországból mi lesz a viszont üzenés, hiszen meggyőződésem, hogy alapjáratban is csontvázára levetkőztetve ezt a jelenséget, itt arról van szó, hogy egy igencsak játékos kedvű és önismeret nélküli buliról van szó, egy iskolai buli szintű megnyilvánulás konstellációról, amire mindannyian tudjuk, hogy a lehető legjobb megoldás, a legjobb az azonnali válasz. Nem hagyni kibontakozni, nem tudom, hogy Németországban most ki tudna választ adni Donald Trumpnak megfelelően frappánsan, megfelelően lefegyverzően, adott esetben letorkollóan, de nem tudom, hogy ki tudna adott esetben ilyen válasszal szolgálni Donald Trumpnak bármi nemű piszkálódásra vagy tarif fenyegetőzésre Franciaországból sem, hogy csak a két tradicionálisnak tekintett komponensét az európai létnek, gazdasági, politikai létnek említsem, mind a ketten nagy betegek. Ez valahogy az európai Leben und Leben lassen konstelláció úgy volt kigondolva, hogy egy gyengélkedőt még kibír, és elég sokáig kibír, egészen a gyógyulásai kibírja, de itt két nagy betegről van már szó, és egy olyan közel-távoli európai régióról, ahol több más nagybeteg készülődik, és ahol szintén választások lesznek egy adott pillanatban, ilyen körítésbe, ilyen környezetbe, hogy zárjuk az elén említett fogalommal, egy disruptív, egy megosztó Trumpnak a hatása előreláthatatlan. Vagy nem veszik komolyan az úriembert, és komolyan kellene venni, vagy pedig komolyan veszik, és egyfajta lefagyási pánikreakció következik be, mondom, elmarad a válasz.
Lesz-e átértékelt kelet-európai politika Washington részéről? Ez az utolsó kérdésem, és ha igen, ha látsz erre esélyt, akkor hol fognak elmozdulni a hangsúlyok?
A legfontosabb hangsúly talán ott fog elmozdulni, hogyha az ukránok, az ukrán oldal, akinek azt hiszem nagyon nehéz most NATO-t helyettesítő biztonsági biztosításokat ajánlani, papírokat ajánlani, paktumokat ajánlani, hát egy budapesti memorandum sikere után, de hogy ez az oldal, az ukrán oldal például, mintha nagyon lassan, nagyon vonakodva, de hajlana egyfajta terület átengedésre Oroszországnak, amennyiben közelebb kerül ilyen értelemben a NATO-hoz. És ezen a dolgon, ezen nagyon érdemes lenne elgondolkozni, mert azt mindenképpen szerintem Európa el szeretné kerülni, hogy Putyinnal egy olyan béke alakuljon ki, és egy úgy megkötött béke alakuljon ki, hogy ezért Európa a 21. decemberében a NATO-nak és a USA-nak átadott paktum draftba foglaltakat, tehát az 1997-es határokra, NATO határokra való visszavonulást jóvá hagyná, vagy kötelezővé tenné. És akkor itt most belebegtetek egy új témát, de nem fejtjük ki egyáltalán. Itt Romániának is érdekes lenne ilyen körülmények között, ilyen béke körülmények között. Nagyon érdekes lenne, hogy mi történne például az amerikai jelenléttel Romániában.
Hát ezt majd ki fogjuk fejteni egy következő találkozásunkkor. Addig is várjuk az újabb döntéseket, nyilatkozatokat. De hát nem csak, hanem akciókat is, mert a politika nem csak arról szól, hogy beszélünk arról, amit szeretnénk, meg szeretnénk azt, amit visszahallani akarunk másoktól, hanem a döntések következményeiről és fejleményekről is. Adi András, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap találkozunk megint a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően, és nem egyébről lesz szó, mint a németországi választásokról. Egy berlini újságíró kollega fog vázolni. Hát mondjam azt, hogy tájképet csata előtt. Köszönöm a figyelmüket. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.